És egy fél órában lépjünk tovább azzal a témával, amit egy sorozatnak szánok, és az elkövetkező hetekben beszélni fogunk róla, és ez a férfi-nő kapcsolat. Oké? És ez rendkívüli mód illik ide, mert hogy ugye miről beszéltünk az előbb? Az előbb az életről beszéltünk. Oké? Az életről. És az élet egy kapcsolat. És ahhoz, hogy a kapcsolatot, mint olyat érteni tud, ahhoz értened kell a lényegét. Oké? Hogy az egész miről szól, hogy működik. Modellezned kell, tudnod oda-vissza. Miről beszélsz? Mit modellezni oda-vissza? Vagy hogy van ez? Oké. Mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás? Oké, nem, ez egy fontos kérdés. Amikor nézel a világra, akkor látsz jelenségeket, amiket eleve késznek és elfogadhatónak tartasz. Oké? Tehát az élet olyan, hogy van benne férfi és nő. Tehát a világ olyan, hogy van férfi és nő. A világ olyan, hogy van benne házasság. Oké? A világ olyan, hogy van benne cél és értelem. Rend van. Oké? A világunkban rend van. Ok és okozat között van összefüggés. Nézel valamire, és készpénznek veszed. És én azt kérdezem, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Hogy van ez? Úgy van, hogy van egy valóság, amiben van férfi és nő, van házasság, van ok-okozati összefüggés, és aztán van egy Isten, amely ennek a valóságnak az Istene, ezt bízták rá, ezt kell menedzselnie, vagy esetleg fordítva van? Hogy alapban nincs semmi, nincs férfi, nincs nő, nincs házasság, hanem van egy Isten, aki azt mondta, hogy teremtsünk a magunk képére. Embert, és mert a magunk képére férfivá és nővé, egy világot rendel, mert bennem rend van, törvényeket, mert a törvények leírják a jellememet, szabadságot, mert én is szabad vagyok, szeretetet, mert én is szerető vagyok. Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? És figyelj, a tyúk volt előbb. Ebben az értelemben Isten volt előbb. Isten embert akart. Nagy kérdés, mit jelent embernek lenni? Mi az, hogy ember? Mindjárt adom a választ. És aztán az embert meg akarta tanítani önmagára. Hú, ezt már nem értem, ez már bonyolult. Oké. Hogyan tanítasz meg bárkinek bármit, ha nincs minta, ami alapján taníthatsz? Próbáltál már valaha légülestérben tanítani? A gyerek úgy tanulja meg, hogy mennyi egy meg egy, hogy építőkockával játszik. Letesz egyet, és mellé tesz még egyet. És nézi. Az kettő. Lesöpri. Megint vesz egyet, ráteszi a másikat. Még mindig kettő. Még a matekról nem tud semmit, érted? De ott a minta a lelkében, amit később, majd második, harmadik osztályban a tanítóbácsi meg a tanítónéni értelmezni fog. De valójában a valóság tanította meg neki, hogy mennyi egy meg egy. Nem tudom, érted-e? Mi azt mondjuk, hogy szeretet? A légüres térben a szeretet értelmezhetetlen. A légüres térben, ahol nincsenek személyek, és nincs köztük kapcsolat, ahol nincs egy minta, amire ránézek, és azt mondom, tényleg, ez a szeretet. Isten azt mondta, hogy fogom megtanítani nekik, hogy én ki vagyok, és ők kik, és mi a kapcsolatunk, ha légüres tér van. Teremtenem kell köréjük egy valóságot, amely leírja azt, aki én vagyok, amilyen a kapcsolatunk, mindazt, amit meg kell tanulnia. Hogy csináljam? Ha egy embert teremtek, férfit, nem jó a férfinak egyedül. Nem érti a lényeget. Mert nincs kapcsolat. Nem lát mintát. Nincs senki, akivel olyan közel kerülhetne, ahogyan én akarnám, hogy hozzám közel legyen. Nézi a zsiráfot, és azt mondja, a zsiráf nem hozzám való. Elnevezi az oroszlánt, azt mondja, az oroszlán nem hozzám való. Senkivel nincs egy olyan mély kapcsolata. Úgyhogy mit kellett Istennek csinálnia? A maga képére kellett teremtenie, férfivá és nővé. És Ádám azt mondta, hogy csontomból való, csont, testemből való, test. És ők ketten lettek egyé, egy testé, oké? Mi az, amit Ádám csinált? Megtapasztalt valamit, egymásra rakott két kockát, és azt mondta, hogy hely, meg egy, az kettő, értem, és aztán később magyarázott neki Isten a szeretetről, a feltételről, és azt mondta, értem, olyan, mint Ádám és Éva, mint mi ketten, tudom milyen. Oké, csak hogy megint tyúk és tojás. Amikor nézel az életre nevet készpénznek, mert annak mind üzenete és jelentősége van. A férfi és nő nem véletlenül van ott. A házasság nem véletlenül van. Azt a házasságot Isten találta ki. Ez nem az ember ötlete. Az ember egy ilyen marhaságot sose talált volna ki. Hát úgy értem, hát nézd meg, hogy az ember mami, az ember pornográfiát talált volna ki, szabadon együtt élést, ahol kidoblak, ha már nem kell lesz. Az ember nem talál ki ilyet, egy ilyen kényszerítő, bezáró, végletes, végzetes kapcsolatot. Ezt ember nem csinál ilyet. De mégis létezik a házasság. És nehezen tudunk szabadulni tőle. Miért? Mert ez Isten ötlete volt. Ő tanítja nekünk a valóságot. Nekünk, akik a magunk feje után menve egész más felé mennénk, és tönkretennénk magunkat. Oké? Úgyhogy, amikor, és most csak ez megint a bevezető, amikor nézel a házasságra, vagy oké, ne a házasságra, most csak legyünk nagyobb kör. Amikor nézel bármire a világunkban, akkor értsd, hogy egy modellt látsz, amit ha jól megfigyelsz, meg fogsz érteni valamit Istenből és az Istennel való kapcsolatodból. Rendben? Ez nagyon fontos. Úgy értem, amikor a Bibliát olvasod, akkor a mindennapi tapasztalataid, ami nyilvánvaló neked, ami tényleg így van, úgy fogja fedni a Biblia magyarázatát, mint semmi más. Ezt érted? Úgy értem, egy rejtély közepén élünk, ahol minden kategória szól valamiről, ahol minden tanít valamit, és amikor nézed a Bibliát, akkor ott látod a magyarázatot. Húristen, ezt tudtam, basszus, ezt láttam, ez így van, én tudom, és ez erről szól, ez így áll össze, és tökéletes a fedés. Ezt érted? Rendkívül izgalmas. És a férfi és nő kapcsolat mond talán a legtöbbet. Miért? Mert magáról, Istenről és az ember kapcsolatáról szól. Mindjárt olvasom a részt. A másik, hogy visszafelé is igaz. Amikor valamit megtanulsz Istenről és a vele való kapcsolatodról, akkor azt garantáltan és egy az egyben alkalmazhatod az életben. Mert a modell és az eredeti, a mennyország, a nagybetűs valóság és a teremtett világ lényege fedi egymást. Oké? Kivéve a bűnt. És a gonoszságot. De az ugye, ez most egy másik téma. Oké, rendben? Olvasom a szövegrészt, amivel kezdjük. Jó sok van, ez több hétre elég. De most Efezusiakhoz írt levél. 5:21-et fogjuk olvasni. Jó, izgalmas ez? Ez nagyon izgalmas. Úgy értem, ez egy titok, egy hatalmas titok, egy nagy függöny, és belesünk. Oké. Végolvasom az egészet, jó? 21-től 33-ig. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. Hoppá! Az ahogyan szót hallottátok? Figyelj, olvasom még egyszer. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. Ahogyan vezeti a férfi a feleségét, úgy vezeti, kicsit egyszerűsítek, a feje azért ennél többet csinál, vezeti Isten az egyházat. A férj és a feleség kapcsolata modellezi Isten és a hívők közösségének a kapcsolatát, de akár egy az egybe az egyén és Isten kapcsolatát. Mit tanultál ebben a pillanatban? Ne viccelj, rengeteget. Ha itt megállunk, nem olvassunk többet, 2-3 hétig beszélhetünk róla, és az élet megdöbbentő valósága lepleződik le. Milyen a kapcsolatod Istennel? Isten hogy néz rád? Isten úgy néz rád, mint egy férj néz a feleségére. Mennyire szeret téged, ahogyan egy férjnek kellene szeretnie a feleségét? Hogyan bánik veled? Leteszi az életét, érted, mint ahogy egy férj leteszi az életét a feleségéért? Mennyire bensőséges a kapcsolatunk, mint a kutyámmal? Nem, mint a férjnek és a feleségnek. Ketten egyé lesznek igazából. Ezt a modell tanítja. Nézd a modellt! A modell arról beszél, hogy a lehető legmagasabb bensőségesség két szabad akarattal bíró lény között. Ilyen a mi kapcsolatunk is. Annyira közel jöhetsz hozzám, ember, amennyire talán nem is mersz, és én még közelebb akarlak. És én szeretlek, és mindent odaadok, érted? Megszűnök létezni egyedül azért, hogy létezhessek veled. Ez a kapcsolatod Istennel. Ezt érted? Hihetetlen üzenet. A férfi is feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Visszafelé is igaz, oké? Tehát, hogyha Isten felénk olyan, mint a férj a feleség felé, akkor mi is tartozunk olyannak lenni Isten felé, amilyennek a feleségnek illene lennie a férje felé. És ez megint nem egy törvény, megint nem egy cselekedetrendszer, csak egy modell, oké? Ami segít neked megtalálni a helyedet, ami segít feloldódni. Egyrészt Istennel, másrészt aztán bölcsebben viselkedni a férfi-nő kapcsolatban. Oké. A férfiak úgy férfiak felkelt, hogy el úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Oké, itt van egy parancs. Férfiak, úgy azt akarom, mondja Isten, hogy úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy én szeretem az egyházat. Ez a modell. Ezért csináltam az egészet. A férfi és nő kapcsolatnak képviselnie kell, meg kell mutatnia a Földön Isten és ember kapcsolatát. Olyan, mint egy nagykövetség. Olvassuk tovább, és erre a gondolatra fogok visszatérni mindjárt. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, hogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk a testének. Oké? Az egyik kép, amit Isten mutat a gyülekezetről, illetve az ember és Isten kapcsolatáról, az a test képe. Azt mondja Isten, hogy én vagyok a fej, és ti vagytok a test. Olyan közel engedlek magamhoz, hogy annál közelebb nem lehet. Ugye, tehát egy test vagyunk, egyé váltunk. Anélkül, hogy a szabad akaratunk összeolvadt volna. Szabadok maradtunk, minden ember szabad, és Isten is, de a szabadság megtartása melletti legmagasabb szintű egység az, amiben élünk. János 17, ugye, Jézus főpapi imája, arról beszél, hogy a Szent Háromságon belül vagyunk. Mi emberek, hihetetlen közelség. És azt mondja, hogy a férj és a feleség egy test, mint ahogy egy test Isten és a gyülekezet, azaz a hívők közössége, összessége. Egy nagyon fontos kép. Oké. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. És itt szeretnék most megállni egy pillanatra. Ez az egész szövegrész szólt a házasságról, hogy férfi és nő hogyan legyen együtt. És aztán a végére, és végig ugye ezt a képet használja, hogy ahogyan Krisztus a gyülekezettel, úgy a férj a feleséggel, ahogyan a gyülekezet Krisztussal, úgy a feleség a férjével. És a modell oda-vissza tanít minket. Ha megértünk valamit Istenről, akkor megértettünk valamit a házasságról, a férfi-nő kapcsolatról. Ha megértettünk valamit a férfi-nő kapcsolatról, akkor bizony az valószínűleg igaz a kapcsolatunkkal Istennel is. Ámulatos. És van itt egy titok. És a házasság egy hihetetlen titkot leplez le Krisztusról és az egyházról. És itt hagy tanítsak nektek valami nagyon fontosat. Kérlek, ha más nem, ezt jegyezzétek meg, ezt vigyétek haza, mert ez nem játék, oké? Ez nagyon nagy árat követelhet az életedben. Ennek a megértése, vagy meg nem értése. Oké? Isten, mivel szabad akarattal teremtette az embert, intézményeket teremtett. Intézményeket, amelyeket érthetünk, és tisztelhetünk. Az első számú intézmény maga a szabad akarat. Oké? Az ember egy személyes lény, aki a szabad akaratával, a választás szabadságával egy Istentől valóban független jelenség. Oké? A független azt jelenti, hogy az ember dönthet Isten ellen is. Erről szólt a jó és rossz tudásának a fája az Édenkertben. Ha a fa nincs ott, akkor az ember szabadsága csak egy álszabadság, hisz nincs miközött választania. Kellett, hogy legyen egy alternatíva, amivel az ember szabadsága valódivá válik. Ez az első számú intézmény, az emberi szabad akarat. Isten tiszteli az emberi szabad akaratot, nekünk tisztelnünk kell a többi ember szabad akaratát, és a démonoknak tisztelniük, az angyaloknak tisztelniük kell a szabad akarat törvényét. Ami annyit jelent, hogy amire valaki nemet mond, azt a nemet el kell fogadnunk, és csak az igenén keresztül mehetünk tovább. A szabad akarat törvénye. Ez az első. Miért? Mert Isten is ilyen. Isten azt mondja, hogy modellezni akarom, intézményeken keresztül a földi valóságban a mennyei valóságot. És az egyik legalapvetőbb kategória, amit meg kell, hogy érts, az a személyes szabadság. És ez része mindannyiunk életének. Te szabad akarattal bírsz. A második intézmény, figyelj a sorban, a második az a házasság. Aki nem a 28., a második. A második. A második. A házasság Isten intézménye, ő találta ki, hogy nagy követsége legyen a földön, a mennynek. Oké? A menny nagy követsége a földön a házasság intézménye. Az Amerikai Egyesült Államok nagy követsége ott van a Zugligeti út tetején, biztonsági őrök védik, és az az épület, a nagykövet, a beszédei, a döntései, a nyilatkozatai képviselik az Amerikai Egyesült Államokat. Ha a nagykövet félre képviseli az Amerikai Egyesült Államokat, akkor az Amerikai Egyesült Államok mit csinál? Leváltja. Intézkednie kell. Beszél vele, kijavítja, nyilván nem azonnal fejeznek le valakit, de egy ponton megtörténhet az is, hogy lefejeznek valakit. Oké? Leváltják, eltávolítják a helyéről. Miért? Mert ő nem önmagát képviseli, hanem Istent. Ezt értitek? Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Mi vesszük a tojást, és azt mondjuk, hogy a tojás van önmagából, önmagáért, és azt csinálunk a tojással, amit akarunk. De a tyúk azt mondja, hogy ácsi, ácsi, az az én tojásom, és rólam beszél. És ha ráteszed a kis kezedet, akkor valami olyasmire tetted a kezedet, ami az enyém. Képviselsz valamit. Oké? Isten intézménye a férfi és nő kapcsolat. És Isten azt mondja, az előbb olvastuk, a férfi úgy szereti a feleségét, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat. Önmagát adja érte. Leteszi az életét. Egy képe annak, ami az örökkévalóság egyik legnagyobb tette, mégpedig Krisztus önfeláldozásának, halálának az emberért. Tudjuk azt, hogy az ember bűnös, oké? Megmentőre van szüksége. Az ember önmagában gyenge, egy állandó segítőre van szüksége. Isten azt mondja, hogy én vagyok az. Én szeretlek téged. Én szeretlek téged feltétel nélkül. Én szeretlek téged hűségesen. Ha egyszer hittél én bennem, én soha el nem hagylak. Ha te hűtelen vagy, én akkor is hű maradok. Örökkön örökké veled leszek, örökkön örökké szeretni foglak. Érted ezt? Ez az üzenet. És ezt az üzenetet olyan nehéz elhinni az embernek. Nehéz elhinned ezt? Hogy ne lenne nehéz? Hát persze, kicsoda hűséges hozzám, kicsoda tart ki. Hol létezik a mai világban olyan, hogy valaki érdek nélkül szeret? És figyelj, azért nem emlékszünk igazán a feltétel nélküli szeretetre, mert a házasság, a férfi és nő kapcsolat megszűnt mára az lenni, mint ami régen volt. A régen, amikor az emberek még félték Isten parancsát, akkor a férfi és nő kapcsolat egy szent dolog volt, egy különleges dolog. Tudták, hogy az képvisel valamit, hogy szól valamiről. És mert helyesen képviselte Istent, ezért az embereknek megvolt a modellje arra, hogy Isten milyen. Isten hűséges, mint ahogy egy férj hűséges. És Isten leteszi az életét, mint ahogy egy férj leteszi az életét. És megvolt a modell. Ma már azt látom, hogy hát ha Isten olyan, mint egy átlag férj, akkor bajban vagyunk. Úgy értem, akkor Isten addig fog szeretni, amíg megéri. És aztán lepattint minket. Ha Isten olyan, mint az átlag férfi-nő kapcsolat ma, akkor bajban vagyunk. Mert akkor Istennek mi is csak játékszerek vagyunk, amiket használ egy darabig, és aztán lecseréli egy másikra. Zugligeti út vége. Amerikai nagykövetség. Ott lobog a piros, kék csíkos, hogy van, piros-fehér csíkos és kék alapon csillagok zászló. És kocsmát nyitnak alul. A nagykövetnek egy kis extra bevétel kell. Kocsma és aztán bordélyház is, mert az többet hoz. De csak VIP ügyfeleknek. Oké? Okay? Az újság cikkez róla, a nagykövet drogot árul. Hát aranyos, hát ő a nagykövet, azt sem, amit akar, nem? A modern világ bordélyházat csinált a nagykövetségből. Oké, és ez most nem egy erkölcsi intés arra, hogy bordélyház, hanem arról szól, hogy tök mindegy, hogy mit csinálunk másképp. Ha másképp csináljuk, mint az eredeti cél, akkor lehet, hogy bajban vagyunk. Oké, ha félre képviselünk valakit, akinek olyan befolyása van, mint Isten, akkor lehet, hogy nem akarnám ezt könnyen venni. Nem tudom, érted, de hova akarok kiukadni. A házasság, a férfi és nő kapcsolat nem játék. Nem játék a te életedre nézve, mert az egész képedet az életről meghatározza, hisz, ahogy nézel erre, úgy fogsz nézni Istenre is, és fordítva. És alapvetően az Istennel való kapcsolatodat is meghatározza, hisz, ha te következetesen és folyamatosan félreképviseled őt, akkor Istennek egy ponton nincs lehetősége türelemmel és csendben nézni. Hanem tennie kell valamit. Miért? A többiek miatt. A többiek miatt. Ott van egy egész emberiség, és hogyha az ő nagykövete az egész emberiség felé félreképviseli Amerikát, ez Amerikának az egész nemzetközi megítélését megváltoztatja, és ezzel emberek százainak és ezreinek teheti tönkre az életét. Ezt érted? Te vagy az, akivel azért kell bánnia, mert meg kell védenie a többieket. Vagy akit azért emelhet fel, mert te véded meg a többieket. Helyesen képviselem Istent, vagy sem? És most nem arról beszélek, hogy majd én megmondom, hogy kell helyesen képviselni, de az alapgondolat az ez. Hogy Isten intézményei képviselnek valamit. A szabad akarat, az, aki te vagy, képviseli Isten szabadságát, a házasság képviseli ember és Isten kapcsolatát, Isten országát kicsiben, akár tetszik neked, akár nem. Rendben van ez? Ez rendkívül fontos. És aztán azt látod, és ez a következő pont, hogy amikor helyesen látsz egy intézményt, akkor elkezd jól működni. Elkezdi betölteni a szerepét. Elkezdenek a kijavíthatatlan hibák már nem is hibának lenni, mert azok nagyon is valók oda, hisz az amerikai nagykövetség előtt nem azért áll őrség, mert ez a mániánk, hanem mert meg kell védeni valamit, ami értékes. És eddig az őrök zavartak, de most már azt látom, hogy az őrök egy hatalmas áldás. Ahogy valami elkezd a helyére kerülni, és elkezded aként kezelni, ami az valójában, hihetetlenül nagy az előny. Rendben? Jó ez? És akkor itt hadd mondjam azt, hogy a modern világ, a modern ember semmit sem ért jobban félre, mint férfi és nő kapcsolatát. Nincs még egy jobban félreértett kategóriája az emberi életnek, mint a férfi és a nő kapcsolata. És éppen ezért nincs még egy olyan kategória, ami több fájdalmat, több nehézséget, több kárt okozna, mint ez. Amikor egy nemzet tönkre megy, akkor többnyire előtte tönkre ment a házasság, a család, először a család, aztán a házasság, és aztán az emberi identitás, a személyesség. Rómát, a nagy birodalmat nem külső ellenség tette tönkre, hanem az erkölcstelenség. Oké? Okay? Ha össze akarsz omlasztani egy házat, elég, ha megrohasztod a téglákat. Ha a téglák szilárdsága csökken, a ház összeomlik magától. És a társadalom építő eleme az egyén, a személyes szabadságával, aki családban, házasságban és családban él. A család, amin belül egy szűkebb kör a házasság, a társadalmunk építőköve. Ha szétvered a családot, szétverted a társadalmat. Róma. Egy tökéletes bizonyíték. Oké? Okay? Ha szétvered a családot, szétversz egy üzletet. Ha szétvered a családot, szétversz egy gyülekezetet. Oké, okay, van ebből menekülés. Isten jóvá tud tenni dolgokat, amiket mi elszúrunk, de a megértésünk ez kell, hogy legyen. A mód, ahogy erre nézünk, ez az alázat kell, hogy legyen. Hogy azt mondom, hogy sokat tudok, de nem tudok mindent. Taníts erről. Hadd lássam pontosan. Nem csinálok kocsmát a nagykövetségből, oké? Okay. De még csak azt se akarom, hogy helytelenül nyilatkozzak a sajtóban. Oké? Okay. De még csak azt se akarom, hogy egy olyan jellemem legyen, ami félre képvisel bárkit is. Az akarok lenni, aminek lennem kell. Taníts erről. Jó, és ezt fogjuk csinálni az elkövetkező hetekben. Jó ez? Eljött? Visszajöttök? Csináljuk ezt? Az elkövetkező hetekben egy sorozatot fogok végigvinni, ami egyrészt ezzel akarom kezdeni, Isten és ember kapcsolatát akarom megmutatni a férfi és nő kapcsolaton keresztül, és ezzel párhuzamosan a férfi és nő kapcsolatot a helyére tenni, illetve olyan titkokat leleplezni, amelyek nagyon hasznos, tehát valóban hasznos megoldások lehetnek a kapcsolati problémákra, a kapcsolati válságokra. Oké, okay? Egyedülálló vagyok, nem bírok egyedülálló lenni. Van rá válasz, oké? Okay? Megnősült, nem akarok nős lenni. Férjhez mentem, nem akarok férj... Nagyszerű házasságot akarok, de nem tudom, hogy mi a helyem benne. Szörnyű házasságom van, mit tegyek? Oké, okay? Boldog életet akarok élni, egy teljes életet, úgy értem, ami minden cseppjében zamatos és finom és élhető és önmagában, szinte önmagában megelégítő. Itt van a válasz. Oké, okay? Ebben a kérdésben van a válasz. Ebben a témában van mindaz, ami a legkönnyebben keserítheti meg az életedet, ami a legkönnyebben rabolhat meg, és ebben a témában van az, ami a legnagyobb ajándékot hozhatja. Oké? Okay? És nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz. És figyelj, ezt mondom még, így fog illeszkedni a tapasztalataidhoz. Tökéletesen, oké? Okay? Ha nincs fedés, kösd belém, oké? Okay? Ha a Biblia válasza az életre nem tűnik tökéletesnek, kösd belém, kérlek. Illetve ne belém, kösd a Bibliába. Mindegy. De, oké, okay, mindig utáltam, amikor valamit felszínesen fogadunk el, oké? Okay? Gyűlölöm, amikor valaki felszínes hallgató. Ja, jó pofa, jó pofa. És valójában nem ért vele egyet, vagy egyet ért, de körülbelül úgy ért vele egyet, mint bármivel, amit lát a tévében. Ne tedd, oké? Okay? Ez vagy igaz, és így van, vagy ne tanítsam, oké? Okay? Akkor fogjam be a számat. Ha pedig így van, akkor érvényes ránk, és az életünkben lehet, hogy döntéseket kell hoznunk ez alapján. És a kettő egyszerre nem lehet igaz, vagy ez, vagy az, oké? Okay? Vagy igaz, és akkor nagy szavakat használok, kötelező érvényességgel bír mindenki számára, vagy nem az, és akkor viszont megint csak egy fickó járatja a száját, és miért teszi. Vegyük ezt komolyan. És persze, ha csak járatom a számat, akkor is mondhatok hasznosat, de akkor már is csak töredéke mindannak a jelentőségre, amiről beszélek. Igaz? Csak töredéke. Akkor megint csak egy véleményt hallotok. Egy ember véleményét. És tudom, hogy a modern világ nagyra becsüli a véleményt. Egy sikeres ember véleménye az, hát ez nagy dolog. Hát úgy, mi nincs jobb annál. Ugye? Tudsz jobbat a sikeres ember véleményénél? Tudok Isten szavát. Oké? Az igazságot. Az igazságot, amely megkérdőjelezhetetlenül, pontossággal és precizitással írja le a valóságot. Az jobb egy ember véleményénél. Úgyhogy legyen ez a ti elvárásotok. Rendben? És olyan infót találtok az elkövetkező hetekben, ami megváltoztathatja az életeteket. Amen. Amen. Zárjuk egy imával, és aztán, ha vannak kérdéseitek, vagy hozzászólásotok, akkor szálljunk még rá egy pár percet. Mennyei atyánk, csak hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk, hogy nem hagysz minket magunkra. Hálásak vagyunk, hogy nem hagysz minket szégyenben. Ha esetleg teszünk valamit, ami nem helyes, akkor utánunk jössz, és szólsz nekünk. Szelíden, szeretettel kijavítasz. És mi hallgatunk erre a kijavításra. Tudjuk, hogy tág terünk van arra, hogy hibázzunk, és arra, hogy aztán a hibáinkat kijavítsuk. Nagy szeretettel jössz utánunk. És ez jó nekünk. Ez, úgy értem, ezt szeretjük. Ez csodás. Szeretjük a kijavításodat. És ugyanakkor olyan nagyon vágyunk élni. Egy nagybetűs életet élni. És sokszor nem találjuk. Mutasd meg a titkaidat. Mutasd meg nekünk az élet titkát. És aztán add, hogy megragadjuk, és tényleg éljünk vele. Szabadon, ahogyan tanítottál, de mégis tisztelettel és fethetetlenül, ahogyan érdemes. És hogyha valaki esetleg hallgatja ezt a felvételt, és még nincs kapcsolatod Istennel, ha még sosem beszéltél vele, vagy nem vagy benne biztos, hogy helyes a kapcsolatod vele, akkor szeretnék neked adni egy lehetőséget, hogy ezt most rögtön, egyszerűen és könnyen a helyére ragd. Erről szól az evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy aki csak hisz Jézus Krisztusban, az ő fiában, akit odaadott érted, hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen, és el ne vesszen. Ilyen egyszerű Istennel rendezni a kapcsolatodat. Volt egy helyettesítő áldozat, Jézus Krisztus. Ő halt meg mindazért, amiért nekünk kellett volna. És ha őt elfogadjuk, akkor Isten elfogad minket. Feltétel nélkül, további feltétel nélkül. Úgyhogy csak fogadd el Jézust, mint a megváltódat. Mondd utánam, elfogadlak Jézus. Tudom, hogy vannak bűneim, de tudom azt is, hogy te meghaltál ezekért. Elfogadom a te halálodat, váltságul. Adj nekem örök életet. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, hogy ott lehessek, ahol te vagy. Amíg viszont élek, addig vezess, segíts, áldj meg, ments meg mindenben, amiben csak kerülök. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és ha menetekkel, kérlek, menjetek, de egy pár percig mindenképpen itt vagyok még kérdésekkel. Ádám! Nem, Ádám kérdése nagyon jó. Ádám kérdése az, hogy Isten, mintha egy picit túl toleráns lenne a nagykövetekkel. És azt gondolom, hogy a mi mércénket tekintve, Ádám, igazad van. Tehát Isten türelme hosszabb,
mint a miénk, Isten irgalma messzebb nyúl, mint a miénk, és sokkal több mindent enged meg, mint amit mi azt gondolnánk, hogy megenged, illetve ami belefér. Én azt hiszem, hogy két kategória van. Az egyik kategória az az, hogy valaki tényleg Isten gyermeke és úgy képviseli őt félre, vagy valaki csak felveszi Isten nevét, és úgy képviseli félre. És azt gondolom, ha valaki csak felveszi Isten nevét, és úgy képviseli félre, akkor a világhoz tartozik, és hasonlóan bánhat vele Isten, mint a világgal. Vannak dolgok, amiket sokáig enged, és aztán vannak dolgok, amiket elpusztít. Gondolj bele, Isten terve volt, hogy az ördögöt ide zárja mellénk. Micsoda marhaság, nem? Tehát itt Isten követte el az első hibát, megengedte, hogy valaki, aki félre képviseli őt, beszéljen. De ennek megint nagyon sok köze van a szabad akarathoz, és az ember kiképzéséhez, ami a föld életének a célja. Az embert Isten ki akarja képezni arra, hogy képes legyen különbséget tenni jó és rossz, helyes és helytelen között, hogy képes legyen választani Isten és az összes többi alternatíva között. Ezért Isten megenged nagyon sok alternatívát. Isten nem tiltotta meg, hogy bárki kimondja azt, hogy 1 + 1 = 3. Ugye, tehát alapíthatsz egy pártot az 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 3-as pártot. És Isten megengedi. De adott józan eszet mindenkinek, hogy aki egy kicsit komolyabban megnézi a dolgot, az kiröhögje a hármasokat. Igaz? És ez a helyzet, azt hiszem, azzal is, amit te mondasz, Ádám, viszont nagyon igazad van, nagyon jogos a kérdés, mi van akkor, ha valaki tényleg Isten embere? Azaz valaki megtért, újjászületett, ott van benne a Szent Szellem, és ilyen módon, mint Isten igaz követe, képviseli őt félre. És akkor szerintem Zsidók 12:6 válik érvényessé, hogy Isten megfenyít mindenkit, akit fiává fogad. Oké, ha én elkezdenék hülyeséget beszélni, hidd el velem, Isten nem várna 20 évet. Tehát úgy értem, nem tartana sokáig. Dávid, ugye, aki félreképviselte Istent, házasságtörésben elvette Becsabét az egyik barátjától, aztán megölette a barátját, hogy ne derüljön fény a házasságtörésre. 9 hónapig várt Isten. És 9 hónap után elküldte Nátánt, a profétát, és rövidre zárta a dolgot. És ez alatt a 9 hónap alatt Dávidnak ripityára ment az élete. Tehát a kérdés az ez, hogy Isten miért hagyja, hogy olyan sokféleképpen képviseljük őket, ugye? Tehát ahány gyülekezet van, annyi féle, bizonyos értelemben, igaz? És ez nem egy egyszerű kérdés, mert ki vagy te, hogy más szolgálja felett ítélkezel? Oké, Róma? 3? 4? Mindegy, megnézzük. Van neki ura, aki előtt áll vagy esik, de meg fog állni, mert neki van hatalma arra, hogy megtartsa. Ez a válasz. Oké, tehát én nézek, mondjuk valakire nézek, egy katolikusra, és azt mondom, hogy hát ez gáz, a katolikusok gáz. De nem gáz, Isten azt mondja, hogy megtartom őket. Jó, oké, tudom, Péterrel már veszekedtünk erről, nem veszekedtünk, egészségesen vitáztunk. A katolikusoknak ott vannak az egyházi szentségeik, ugye? 7 szentség, ami egyáltalán nem biblikus, ugye? Tehát nyilvánvalóan nem biblikus. A középkorban a hatalom gyakorlásának az eszköze volt. Ilyen egyszerű. A vatikáni állam hatalmi eszköze. Egyházi szentségek, ami nyilvánvalóan hozzátettek a Bibliához. Úgy értem, ez tilos, ez benne van a Bibliában, hogy ne tedd. De Isten nem távolította el őket. Miért? Azt gondolom, hogy azért, mert az alapvető tanokat, amiktől még keresztény valaki, azokat tartják. Krisztus kereszthalála, helyettesítő halála, hitáltali üdvösség, menny és pokol. Az alaptanokat még tartják a Biblia ihletettsége. Szó. De igen, csak az értelmezését, igen. Na mindegy. De a lényeg, hogy nem én vagyok az, aki azt mondom, hogy hol a piros vonal, amit nem szabad átlépni. Isten az. És Isten türelmesebb, mint gondolnád. Úgyhogy lehet, hogy van az életedben valami, amiről tudod, hogy gáz. Figyelj, most ezt neked mondom. Lehet, hogy tudod, hogy van az életedben valami, ami gáz. De azt mondod, hogy belefér, mert még nem ütöttek agyon. Oké? Okay? Tehát ugye te már 5 éve csinálom, és hogyha ez olyan nagy gáz lenne, Isten már biztos elintézett volna. És ezért azt mondod, hogy amit csinálok, valószínűleg nem olyan nagy gáz. Mert Isten még nem ütött agyon. De ez egy rossz gondolkodás. Valami lehet nagyon gáz, úgy, hogy Isten nagyon türelmes veled. És mert tényleg szeret, és mert tényleg érdekelt a te személyedben, oké? Az amerikai nagykövet Kuplerájt nyit a nagykövetségben, és egy normális világi vezető azonnal a fejét veszi. Isten repülőre szállna, átrepülne hozzá, és szeretettel beszélne vele. És lehet, hogy megtennék 2-3-szor. És lehet, hogy nem a fejét venné, hanem áthelyeztetné. És tudod, érted? Istennek nem egy rágógumi vagy, amit addig rág, amíg finom, és aztán kiköpi, hanem a fia vagy, a lánya vagy. Lehet, hogy rossz lánya. Lehet, hogy lázadó fia. Lehet, hogy olyan fia, aki félre képviseli őt, de a fia vagy. Úgyhogy Zsidók 12:6 szerint nevelni fog téged. Megfenyít, mert szeret. És ez a fenyítés, a nevelés, az edzés azt fogja eredményül hozni, hogy írja Zsidók 12. Azt mondja, hogy ő javunkra teszi azt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Oké? Okay? Isten elbánik a nagykövettel, de az nem elbánás lesz, hanem ahogyan atya bánik a fiával, akit szeret, és a nagykövetnek később egy nagyszerűbb jelleme, élete lesz, mint volt valaha azelőtt. Oké? Okay? Isten módszere, ahogy bánik velünk, az ámulatos. És aztán persze létezik az a szélsőséges eset is. Ámulatos, nagyon igaz. Sőt, ugye egyrészt, amit Balázs mond, hogy micsoda bizonyság, hogy valaki, aki, mint Saul, ugye? Oké? Okay? Pál. És Pál Saul volt, az egyház üldözője, aki egyszer csak a Krisztus hirdetője lett. Igaz? Micsoda a pálfordulás, micsoda bizonyság. Az ellenségből lett a legnagyobb képviselő. De ez nem csak arról szól, hogy Isten mire képes, hanem magának a képviselőnek micsoda alap, ugye? Tudom, hogy mi van a túloldalon. Én nem azt mondom, hogy savanyú a szőlő. Én jártam ott, ahol te még álmodba se jártál. Oké, a legperverzebb elképzelésedben nem láttál olyan világot, amit én éltem. És ezért tudom mondani, hogy ott nincs semmi, ami méltó arra, hogy oda menj. Oké? Nem úgy lettem keresztény, hogy én voltam az, akit mindig a tányér szélére tettek, és aki végre talált valamit, ahol befogadták. Nem. Jártam ott, ahol a legtöbb ember szeretne járni, és úgy jöttem el onnan, hogy tudom, hogy ott nincs olyan, ami méltó arra, hogy az életet ad neki. Micsoda belső tartást ad ez, ugye? Mózes, a gyilkosból lett vezető. Dávid, ugye, aki 11 néhány évig menekült, úgymond királyként, utána lett király. Nem úgy lett király, mint egy elkényeztetett taknyos kölyök, aki tudod, gazdagon nőtt föl, elkényeztetve lett nevelve, és azt hiszi, hogy az élet az egy olyan hely, ahol a legnagyobb dráma az, hogyha az ezüst kanálon van egy vízcsepp, amit nem töröltek ki, lerendesen. Nem, Dávid barlangokban élt, 11 néhány évig az életért menekült, harcolt, üldözték, szerették, az élet minden mélységét átélte. Csinált marhasságot, hatalmasat, úgy értem, akkorát, hogy az csak recseg, és megtért belőle. Sokszor. És Isten Dávidról mondja azt, hogy szívem szerint való férfi. Oké? Okay? Nem a tökéletesség mintaképe, hanem Isten kedvence, szíve szerint való férfi. Egy gázos alak. Egy gázos alak, aki viszont ragaszkodik Istenhez. Tökéletes. Tökéletes. Válaszolt ez, Ádám? Köszönöm szépen. Köszönöm.